Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Matthias Corvinus Kollégium az oktatási hivatallal együttműködésben elkészítette a magyarországi gimnáziumok 100-as rangsorát. A rangsor leginkább az érettségi eredményekre, a felsőoktatási felvételik sikerességére, valamint az iskolák tehetséggondozási eredményeire épül. Kalapos Mihály Konstantinovics Milánt, a Matthias Corvinus Kollégium szakmai igazgatóját kérdezte.
Már sokféle rangsor látott napvilágot már az utóbbi időben, és tényleg egy nagy divat lett a középiskolákat rangsorolni. Én azt gondolom, hogy született egy olyan összevetés, amely a lehető legteljesebb képet tudja adni egy intézménynek a teljesítményéről, illetve a keresettségéről, az ott folyó oktatási nevelési munkának az eredményeiről. A rangsor készítésekor három nagy témakörre, három faktorra fókuszáltunk oktatáskutatókkal, az oktatási hivatal szakembereivel egyeztetve. Az egyik a gimnáziumnak a keresettsége, ismertsége, népszerűsége az oda felvételizők körében. A másik a gimnáziumban folyó munkának az eredményessége, és végül pedig kifejezetten a tehetséggondozásnak a szegmense. Hogyha ezeket a faktorokat lebontjuk különböző részekre, és azt vizsgáljuk, hogy akkor konkrétan miből is állt össze a lista, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy nagyon fontos mutató volt az, hogy a jelentkezők közül hányan jelölték meg az intézményt első helyen, tehát hogy azok a nyolcadikosok, akik a gimnáziumban folytatják a tanulmányaikat az adott gimnáziumban, ők milyen arányban jelölték továbbtanulás szempontjából az adott intézményt, illetve hogy milyen felvételi eredményekkel rendelkeznek azok, akik első helyen jelölték meg. Ez a két faktor mutatja azt, hogy mennyire ismert, és mennyire a legjobbak által, a legtehetségesebb diákok által felkeresett az adott intézmény. A gimnáziumokban folyó oktatási és nevelési munkának több eredménye is lehet. Az egyik, hogy megvizsgáltuk 10. évfolyamos matematika, illetve a szövegértési kompetencia méréseknek az eredményét, és ebből vontunk egy átlagot. Aztán vizsgáltuk azt is, hogy a közép- és emelt szinten tett érettségi vizsgáknak milyen átlaga van. Továbbá azt is néztük ennél a faktornál, hogy az emelt szintű érettségi vizsgáknak mekkora az aránya a tett érettségi vizsgák közül. Ami pedig ugye a továbbtanulásnak, tehát a felsőfokú tanulmányok megkezdésének és az ahhoz való eredményességnek a mutatója lehet, hogy az adott gimnázium tanulói közül hánynak sikerült első helyen megjelölt felsőoktatási helyen való továbbtanulása, és végül pedig arra is kitekintettünk, hogy az OKTV döntős tanulóknak milyen aránya van az adott intézményben. Ez pedig ugye nyilván a tehetséggondozási funkciót mutatja. És M7 eredmény alapján skáláztunk, és elhelyeztük őket egy olyan listán, ami az első 100 intézményt, illetve hát ezen belül különböző bontásokban az intézményeket mutatja. Érdekessége ennek a listának, ami készült, hogy a 100 legjobb gimnázium közül 42 Budapesten található, tehát hogy elég erőteljesen ilyen főváros központú lett a legjobb iskoláknak a listája, és a maradék 58 az, ami a vidéki régióban helyezkedik el.
Ugye a lapban is kétfajta lista van, egyrészt ugye egyfajta rangsora a gimnáziumoknak, de van egy 20 legkeresettebb intézmény is, ez nem teljesen ugye ugyanaz. Mégis mit lehet elmondani akár a legkeresettebbről, akár a legjobb gimnáziumokról, hogyha mondjuk az első 10-et vesszük alapul, hány fővárosi, hány vidéki van közöttük?
Hogyha ebben a tekintetben vizsgáljuk, akkor a legjobb gimnáziumoknak a listájánál, ugye az első 10, amit mi kilistáztunk, az 8 fővárosi intézményt tartalmazott, és 2 vidéki műhely van, ahol egyébként tartósan, tehát a korábbi összehasonlítások még nem a Matthias Corvinus Kollégium által készített listák esetében is előkelő helyezést lehetett megfigyelni. Az egyik ilyen az általunk harmadik legjobb gimnáziumnak rangsorolt Lovasi László gimnázium. Ez egy veszprémi, nagyon erős és nagy hagyományokkal bíró tehetséggondozó műhely. A másik pedig szintén az évtizedes, több évtizedes múltra visszatekintő, idén 60 éves Budaörsi I. és Gyula gimnázium technikum és szakképzőiskola, és eme két műhelyt kivéve, ugye csak budapesti intézmények kerültek fel a legjobb iskoláknak a listájára. Ami nagyon érdekes, hogy ugye készítettünk sokféle metszetet itt a legjobb iskolák tekintetében, és az ön által is említett 20 legkeresettebb intézmény, nyilván itt a túljelentkezések alapján tudtuk ezt megvizsgálni, ebben a listában azért jóval több vidéki iskola is megjelenik már, és az is különösen érdekes, hogy itt több egyházi iskolát is találunk. Tehát jóval többet találunk, mint ugye a legjobb 20 gimnázium között, ami azt mutatja egyfelől, hogy területi funkcióban, területi népszerűségben vannak olyan iskolák, olyan egyházi műhelyek, amelyek kiemelkedően keresettek. Meglepetésszerűen ugye az élen található Körösi Csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium, amelynek már 12 éve ugye a baptista egyház a fenntartója. Kiemelkedő műhely a piarista gimnázium, a nagy tradíciókkal bíró szegedi piarista gimnázium, ez a Dugonics András piarista gimnázium, amely a 7. helyen található a legkeresettebb intézmények kategóriájában.
Egyébként, ha már intézményeket említ, ugye azt is említsük meg, hogy a 100 legjobb gimnázium rangsorának élén a budapesti Fazekas Mihály gimnázium áll, megelőzve az ELTE Radnóti Miklós gimnáziumát.
Fontos megjegyzés az is, igen, hogy abban a tekintetben nagy meglepetés vagy nagy változás nincsen, hogy a hagyományosan erős versenyszellemmel bíró, és egyébként az OKTV döntősök nagy részét adó gyakorló gimnáziumok, azok az élen végeztek, így például az első 20-ban található a budapesti Fazekas Mihály gyakorló gimnázium, aztán az ELTE-nek az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziuma, illetve a már említett második helyen elhelyezkedő Radnóti Miklós gimnázium, de az első 20-ban ott van például a Trefort Ágoston gyakorló gimnázium, szintén az ELTE fenntartásában, tehát hogy ezek a tradicionális képzőhelyek a mi listánkon is igen előkelő pozíciót foglalnak el.
Mit gondol egyébként, hogy a diákok, amikor gimnáziumot választanak, akkor milyen szempontok szerint döntenek?
Amit mi azonosítottunk egyrészt a lista alapján végigtekintve eme gimnáziumokat, amelyek az élen végeztek, illetve konzultálva iskolaigazgatóval, a Nemzeti Pedagógus Karnak az elnökével, az Oktatási Hivatal szakembereivel, próbáltunk mi is felvázolni olyan alapvonalakat, olyan trendeket, amelyek népszerűvé tesznek egy-egy képzőhelyet. Azt azonosítottuk, hogy nyilván a gimnáziumi továbbtanulásban azért fontos faktor a szülői intenció, és akkor ehhez kapcsolódnak a diákoknak, a jelentkezőknek ugye a saját megélései, vágyai, továbbtanulási szándékai, és ezekben azért a rangsorok, a képzőhelynek az erőssége, a továbbtanulási lehetőségek, a továbbtanulási helyeknek, megjelölt helyeknek az aránya azért rendkívül fontos szerepet játszik. Egy másik fontos faktor lehet, és ez főleg a vidéki legjobb gimnáziumok esetében figyelhető meg, hogy területi szinten melyik a legerősebb gimnázium, melyik bír a legjobb továbbtanulási arányjal, és ezért van az, hogy az egyes vármegyéknek a székhelyén általában egy-két olyan gimnázium emelkedik ki, amelyik tradicionálisan hosszú évek óta rendkívül keresettnek mondható. Egy érdekes területi vagy földrajzi megfigyelés, hogy sajnos nem minden vármegyéből fért fel gimnázium itt az első százas listára. Nógrád és Tolna vármegye mellett Somogy a harmadik régió, ahonnan nem került fel gimnázium a top százas listára. Viszont Pest megyében, tehát itt Budapest vonzás körzetében több mint 10, azt hiszem egész pontosan 13 intézmény szerepel. Ezen kívül még, ahol jelentős számú területi eloszlás tekintetében a kiemelkedő gimnázium, az Győr-Moson-Sopron megye, ahol egyrészt Győrben, másrésztről pedig Sopronban is nagyon komoly középiskolai tanulmányi munka folyik, oktatónevelő munka folyik, és onnan 6 intézmény is fölfért erre a listára.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a gyermekeknél olyan mértékű képernyőfüggőség alakult ki, ami már a hétköznapi létüket is veszélyezteti. Bohács Krisztina kognitív pszichológus úgy látja, az okos eszközök iskolai korlátozása a tanítás légkörét pozitívan befolyásolja, ám a valódi figyelemzavart nem feltétlenül oldja meg. Bohács Krisztinával Galapos Mihály készített interjút.
Alapvetően ugye azért itt a gondolkodásunkat azzal kell megkezdeni, hogy különböző generációk rétegződnek egymásra. Mindenki azt hiszi, hogy vannak az öregek, aztán azok meghalnak, és akkor jönnek a fiatalok, nem. Itt ugye generációk élnek együtt, és jelen korunkban az X, az Y, az Z, sőt, hát az alfa generáció. Tehát itt azt kell látni, hogy alapvetően ami ugye tiltva van, az nem jó szó, különösen kamasz gyermekeknél, de kisebb gyermekeknél, sőt, hát lássuk be felnőtteknél is, ami tiltva van, az annál kívánatosabb, és már csak azért is megcsinálom. Itt a korlátozás az nem rossz szó, hiszen hát természetesen az életben is különböző szabályok között élünk, és a szabályokat azért tisztelni kell, be kell tartani ahhoz, hogy együtt tudjunk élni. Na most, hogyha átfogalmazzuk, és ezt a szót használjuk, hogy határok közé teszünk valamit, szabályozunk valamit, akkor annak teljesen más a felhangja. Alapvetően vannak ugye nemzetközi ajánlások, hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni, amikor a legújabb generációban a gyermekek esetében már olyan szintű képernyőfüggőségről és hát a függőségek világáról beszélünk, amely már ugye a hétköznapi működésüket veszélyezteti. Tehát nyilvánvaló, hogy ahogyan egy munkahelyen is bizonyos oldalakat, meg egyáltalán, tehát egy munkahelyen sem szörfözhetek az interneten, tehát nyilván ki kell töltsem a munkaidőmet. Nyilván, hogyha ezt így kezeljük, akkor ez teljesen rendben van. Ugyanakkor azért arra is ki kell térjünk, hogy itt jó néhány generáció együtt él, és a generációs szakadék és a generációs különbségek azok nagyon nagyok most. Tehát valahol azért azt is látni kell, hogy nagyon fontos, hogy ennek a jelenségnek, a képernyőfüggőségnek, okos eszközök használatának a szabályozása, én inkább ezt szeretem használni, és nem is korlátozása, de szabályozása, az nagyon fontos, hogy ne legyen ürügy arra, hogy van egy idősebb generáció, aki már tulajdonképpen a megértését is elvesztette a jelenlegi korosztállyal kapcsolatosan. Ugye alapvetően az X generáció, az durván mondva, akik most körülbelül 50-50 néhány évesek, tehát a 60-as évek közepe vége és a 70-es évek első 4-5 évében születettek. Ugye a következő generáció 80-as években születettek, most nagyon durván fogalmazva. Ugye hát nekünk azért televízió volt a lehetőségünk. 1957. május 1-én született meg, vagy hát akkor terjedt el a televízió, és hát azt ugye együtt néztük. De azért nevezték ezt a generációt X generációnak, mert a nagypapáink, meg a dédpapáink csak néztek, hogy mi lesz ezzel a generációval. Hát ha ezek ennyit tévéznek, hát ha ezek szombat délelőtt megengedett, fiam, hogy a gyerek a tévé előtt üljön, hát mi lesz ebből? És hát nem is értették sokszor azokat a szavakat, hogy parabola antenna, meg ilyen dolgok. Na most ugye nagyon fontos azt látni, hogy egy digitális forradalom ment végbe. És alapvetően nyilván a képernyővilágnak a jó oldalát fel kell használni, nem tudunk mit csinálni ezzel már, és hát azért lássuk be, mi voltunk, az X generáció, meg az Y generáció az, aki a digitális cumit, most fogalmazzunk így, tehát azt a nyugtatószert, azt a pacifiert, azt a nyugtató cumit odaadtuk a gyermekeinknek, tehát magyarán odaadtuk a telefont a kezébe, hogy kislányom, akkor amíg anyu itten várunk az orvosnál, akkor nyugtassad magadat ezzel, közd le magadat, lekötlek ezzel a dolog. Tehát tulajdonképpen azért azt is látni kell, hogy valahol mi, az X és Y generáció tettük oda a gyermek elé azt a mobiltelefont, azt az iPhone, és hogyha az egy családban szokás, hogy a vacsora asztalnál a telefonom ott van az asztalon, és ezt én megengedem, és nem teszem onnan el, vagy hogyha megengedem azt, hogy én főzés közben, mint anyuka, nézek valamit, és akkor a gyermekem tableten csinál valami mást, a férjem a belső szobában néz egy megint harmadik fajta dolgot, és a kisgyerek meg a nem tudom én milyen másik tableton az ő saját érdeklődésének megfelelőt néz. Tehát ez nem így volt azért a régi időszakokban. Tehát ha tippeket kell arra adni, hogy családilag hogyan tudnánk és mit tudnánk tenni ennek érdekében. Amit csak lehet, együtt, és azt, hogyha véget ér és kikapcsoljuk, akkor azt megbeszéljük. Tehát ilyen kőkorszaki ötletekkel jövünk mi gyerekpszichológusok. A másik, hogy mindenképpen hozzá kell kötni, hogy bizonyos tevékenység elvégzése után jogosult a családban mindenki, hogy x percet, egy adott fél órát, egy adott órát, másfél órát ezzel eltöltsön, de ez azért nem lehet partalan, és azok a családi szabályok a család minden tagjára vonatkoznak. Hát nagyon nem így élünk.
De jobban figyelnek a gyerekek az iskolában a mobil nélkül?
Biztos vagyok benne, hogy nem. Mert ugye ők egyrészt azt a fajta dopamin éhséget, ami kialakul, hát majd behozza délután. Tehát magához veszi, a jutalom központot ugye stimulálják ezek az eszközök, és biztos vagyok benne, hogy a meglévő figyelem zavar ettől nem fog meggyógyulni, meg nem fog rendbe jönni, meg ahogyan mondtam, a dózist, ami szükséges az ő adott állapotához, akkor majd délután meg este magához fogja venni. Hát a pillanatnyilag ott az adott órán biztos, hogy a megosztott figyelem tekintetében nagyon sokat jelent az, hogy akkor egy ingerre próbálok figyelni, a tanárra, vagy az órán futó eseményekre. Nagyon nagy kérdés, hogy az az adott figyelmi klaszter, ez alatt értjük a fenntartott figyelmet, a megosztott figyelmet, illetve a szelektív figyelmet, ezt a három típusú figyelmet, ez egyáltalán milyen állapotban van a gyermekeknek ezen típusú figyelem részei és feldolgozó rendszerei. Tehát, hogyha ezek nincsenek orvosolva és nincsenek jó állapotban, akkor nyilván egy sokkal kisebb impulzus, egy nem annyira penetráns inger, mint hogy mondjuk a tanárnéni beszél, hát nyilvánvaló, ez nem oldja meg a figyelemzavarnak a problematikáját, és hát a különösen nem a genetikai alapú, valós klasszikus ADHD-val élő gyerekeknek a nehézségeit nem fogja megoldani, de kétségtelen, hát az oktatónak a munkáját talán könnyebbé teszi. Meg kell nézni az eredményeket. Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy minden egyes ilyen digitális behatás emberi mediáció, emberi közvetítéssel felhasználható, úgy jó. Nem vezetnek azok az irányzatok sem eredményre, amelyek hát eléggé szélsőségesek. Vannak olyan családok, ahol semmilyen ilyen eszközt nem lehet találni. Van egy ilyen áramlat a szülők között. Vannak olyan szülők, vannak olyan áramlathoz tartozó szülők, ahol tévé sincsen, rádió sincsen, okos eszköz sincsen, telefont sem kapnak a gyermekek. Egy digitális forradalom után valahol ez is megnehezíti az így felnövő gyerekeknek a beilleszkedésének a lehetőségét. Ez egy nagyon nehéz kérdés.
Ugyanakkor az ADHD-s, tehát figyelemzavaros gyerekek esetében a mobiltelefon használat nem volt nagyon káros? Vagy nem jelentett számukra nagy veszélyt?
Azt szoktuk mondani, hogy a valóban ADHD-ban figyelemhiányos, hiperaktivitás, zavarral élő gyerekek esetében az okos eszközök és a képernyő az ópiátként működik. Nekik van egy megsérült idegrendszerük, egy nagyon felhúzott idegrendszerük, és ők különösen függővé tudnak válni. Ráadásul, mivel szabályozási nehézség, érzelmi és az ingerek szabályozásának a nehézsége az ADHD. Ugye a képernyő világban pörgő és hát tulajdonképpen impulzivitást felfokozó eszközök az ő nagy éhségüket kiszolgálta. Ugye az ADHD-ban folyamatosan nagyon erős ingereket keresek, és a jutalom központomból dopamin árad ki, ami számomra boldogságot, megelégedettséget okoz. És ezek a gyerekek azok, akik irdatlanul függővé tudnak válni, vagy különösképpen függővé tudnak válni. Arra nem érkeztek a kutatásokból egyértelmű, megerősítő válaszok, hogy az ADHD-nak az oka az keresendő-e a mai okos eszközök világában. Erre azt mondjuk, hogy nem. Tehát a valódi ADHD az genetikai alapú, illetve traumák következtében is kialakulnak ADHD-s tünetek, nevezetesen szétszórtság, halogatás, koncentrációs nehézségek, néha hiperfókusz. Mindenki azt hiszi, hogy az ADHD vagy az a figyelemzavar dolgok, ezek csak azt jelentik, hogy hát nem tud odafigyelni, hogy angolul mondjam, a lack of attention, nem. Nagyon sokszor hiperfókusz jelent, lángolnak bizonyos agyi központok, a figyelemért felelős régiók, egy ilyen default mode networkben. A lényeg az az, hogy alapvetően hiperfókusz is létezik, ami azt jelenti, hogy őrületes energiát elhasznál a szervezetből, hogy a gyerek olyan szinten elmélyülten figyel egy adott dologra, amit ő szeret, amit ő imád, amiért ő rajong. Ez gyakran az okos eszköz maga egyébként, és hát tulajdonképpen ezzel pörgeti magát, és ezzel elégíti ki a dopamin éhségét, amely természetesen még nagyobb dopaminfüggőséghez és éhséghez vezet, de a valódi ADHD az nem abból fakad, hogy a gyerekek ezeken az eszközökön lógnak.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszont hallásra!